Hasznos tapasztalatokkal zárult a harmadik nemzetközi kapusedzői konferencia Debrecenben. Az eseményről és a Magyar Kapusiskoláról Kaposi Dávid kérdezte Bíró Imre főszervezőt, 125-szörös válogatott kapust.
Az első alkalommal olyan volt kapusokat és kapusedzőket akartam meghívni, akik markánsak voltak a nemzetközi kézilabdaéletben, ráadásul ellentétes pólusú, már nem földrajzi táját tekintve, de egyébként úgy is, hiszen a svéd Mats Olsson jött, aki az északi stílus képviselte, és a Dejan Peric, aki a délszláv stílust. Voltak gyökeres ellentétek a védési stílusukban, illetve a képzési anyagukban is, de úgy gondolom, hogy épp ez az érdekességem, mert nem az a cél, hogy valaki egy stílust kövessen, hanem az, hogy a lehető legtöbbet hasznosítson saját maga számára minden látott és bemutatott anyagból. Utána jött egy HF delegáció által küldött Mihály Varda, a cseh szövetségből, illetve Csehországból, magyar kapus edzőkkel tarkítva, és az idei évben pedig olyanokat akartam meghívni, akik egyébként jeles képviselői a kapustársadalomnak, de még aktívak. Így esett a választás a Karin Grimsbőre és a Mirko Alilovicsra. Mindketten Magyarországon játszanak, mindketten ismerős közegben teljesítenek, mármint számunkra ismerős közegben teljesítenek, és válogatottjaikkal a világ elitjébe tartoztak. Ennél élethűbb és életszerűbb megméretetés vagy megmutatás nem létezik.
És rájuk is elmondható az, amit említett, hogy különböző iskolákat képviselnek, hiszen egy északi és egy délszláv játékosról van szó.
Igen, tehát ugyanazt akartam elérni, mint az első konferenciánál, legyen egy aktív kapus északról, és legyen egy aktív kapus a déli stílusjegyekből.
Mekkora különbségek vannak itt a kapus iskolák között, akár hogyha nézzük az északit, a délszlávot és a magyart összehasonlítva?
Alapvetően az északi stílus nagyon széles alaphelyzetben jobbára a közép-magas és az alsó zónákba érkező lövések hárítására koncentrál. Még a délszláv egy stabilabb alaphelyzetet teremt, és ott a magas lövések is fontosak. Gondolom az északiak egy statisztikát hajtottak, csináltak, és abból vontak le következtetéseket, és arra jutottak, hogy a mérkőzéseken elenyésző a pontos felső sarkos lövés száma. Éppen ezért pontosabb terület a közép és alacsony területekre zömmel érkező lövések állítása. A délszlávoknál pedig, mivel a védekezési rendszereik, bár manapság már nem annyira jellemző a 3-2-1 a nemzetközi porondon, de tudtak egy nyitottabb 5-1-et védekezni, szoktak egy kilépő 6-os falat védekezni, 6-0-as védekezést bemutatni, ezért szükségszerű az, hogy a közeli zónákból lövés érkezzen kapura. Ezek hárítása stabil alaphelyzetből, biztos pozícióból, általában azonos oldali kézzel, lábbal történik, és ez visszaköszön távoli zónából érkező lövéseknél is. Tehát ők nem kicsúsznak, hanem kitörést alkalmaznak, mivel a stabil helyzetükből ez a gyorsabb megoldás és a pontosabb. Míg az északiak nagy felülettel takarják, nagy testfelülettel takarják azokat a részeket, ahová a lövés érkezhet.
És nekünk itt Magyarországon mind a két stílusra és mind a két iskolára érdemes támaszkodni.
Igen, gyakorlatilag amikor a Magyar Kapusiskola Bartos Béla elképzelése szerint kialakult, akkor ő az összes olyan elemet hasznosította, ami akkoriban megfelelő volt, illetve az akkori kapusok, legyenek románok, NDK, lengyel, orosz, vagy szovjet még akkoriban, jugoszláv elemeket szépen összerakta, fölfűzte, és a legmegfelelőbbet alkalmazva, plusz hozzátéve a saját ideológiáját megteremtette a magyar szemléletet. Aztán, hogy kapusiskolának lehet nevezni, vagy sem, de egy biztos, nálunk az akkori kapusoknak jól kellett védeni, jól kellett együttműködni a védelemmel, megvoltak a takart felületek és a kapus számára kötelező védési felületek, annak azután a labda kezelése és abból való gyors indítás, helyzetbehozás. Ez nagyjából a Bartalos Béla elveire épült, és úgy gondolom, hogy a következő generációk szem előtt tartották. Manapság nem nagyon köszön vissza ez, tehát úgy érzem, hogy egy keverék el egy elem halmazból válogattak a kapusok. Én sajnálom minden esetre, mert vannak azért a jelenlegi nemzetközi elitben is olyan mutatók, például a holland női válogatott kapusa, aki rengeteget véd, és rengeteget indít belőle. Tehát ez az kell, hogy a védés mozdulata pontos legyen, a labda közel kerüljön, elnyelje a labda energiáját a védő mozdulattal egyidejűleg, és a labda közelben tudja maradni és indíthasson. Ez külön téma, ezt külön meg kell tanulni. Ha egy fadarabot teszünk a labda útjába, akkor az elpattan össze-vissza. Ha egy merev kezet teszünk, vagy merev lábat a labda útjába, ugyanúgy elpattan. Ha a kéz finoman mozdul és előre nyúlva a nyúlásból visszaengedi a végtagot, akkor a labda közelben fog maradni. Ezt meg kell tanulni. Nem egyszerű feladat, ma felgyorsult a játék, sokkal nagyobbat lőnek a játékosok, mint a régi időkben, de akkor is törekedni kell erre, hiszen a játékos technikai képessége és fizikai állapota javult vagy erősödött, akkor a kapusnak is követnie kell ezeket a jelenségeket, ugyanis ha nem teszi, le fog maradni és kevesebbet fog védeni.
Tehát akkor most más erényekre is szüksége van egy jó kapusnak, mint mondjuk a 80-as években, vagy 90-es években volt?
Én úgy gondolom, hogy más erényekre nincs szüksége, de ezeket az erényeket igenis fel kell erősíteni. Tehát régen is komplex egyén kívánt, mind fizikailag, mind mentálisan. Ma még inkább, még fokozottabban szükség van erre. Egyrészt a lövéssebesség emelkedése, illetve a lövésszám emelkedése miatt. Ha ezt nem teszi, vagy nem veszi figyelembe a kapus, akkor el le fog maradni, a mezőnyi játékosok fognak győzedelmeskedni az egy-egy jeleni harcban.
Tavasszal egy szakkönyvet is megjelentettek, a Nemzetközi Edzőközpont kiadásában, ennek a szerkesztésében, írásában ön is részt vett. Nyilván csak egy fél év telt el azóta, de hogy látják, mennyit forgatják ezt a könyvet a játékosok és az edzők? Láthatóak-e már az első tapasztalatok?
Én úgy gondolom, balgasság lenne azt mondani, hogy egy fél év után megjelentek azok a kapusok, akiknek a mi elképzelésünk szerint kellene már védeni. Nem ilyen egyszerű a folyamat. Minden folyamathoz érésre van szükség. Az érés az azt jelenti, hogy gyakorolni kell. 10 000-szer kell edzés elméleti szempont szerint jól megcsinálni egyetlen elemet ahhoz, hogy az a mérkőzés stresszel járó, feladattal járó bármely időpontjában előhívható legyen, és a megfelelő válasz legyen előhívható a lövés hatására. Hát nem történik meg, és nem hagyunk időt a képzésben, nem hagyunk időt a gondolkodásban, nem hagyunk időt a feladatok végrehajtásában való elemzésre, tanulásra, akkor az eredmény nem fog mutatkozni. Tehát ha most azt mondjuk, hogy igenis már ennek vannak hatásai, az balgasság szerintem.
Mikor látható egyébként, hogy egy fiatal játékosból jó kapus lesz, hiszen itt azért ugye az érés, növés sok mindent befolyásol, még hogyha már azért viszonylag pontosan meg is lehet azt jósolni, hogy akár hány cent is lesz felnőttként egy játékos. Tehát, hogy mik azok az elemek akár az alkatban, amire érdemes figyelni, és amiből önök ki tudják azt következtetni, hogy valakiből ügyes, jó kapus lesz?
Alapvetően fontos a magasság, de épp az Alilovics mondta, aki egyébként magas, a kapusok magassága nem annyira meghatározó. A régebbi időkben talán több alacsonyabb kapus volt, most az alacsonyabb 180 fölötti magasságra értjük. Manapság gyakoribb a 2 méter körüli kapus méret, vagy kapus magasság. Ez önmagában még nem elég. A magasságot, a testi méreteket tartalommal kell megtölteni, elsősorban mentális tartalommal. Ugyanis a mentalitás a legfontosabb elem egy kapus számára, hiszen az 1-6 elleni csörtében nagyon erősnek kell lennie, és állandóan felkészültnek arra, hogy minden pillanatban megvívja vagy a jobb szélsővel, vagy a jobb átlövővel, vagy a bal átlövővel, vagy a beállóval a csatáját. És ezt szépen fel kell tudnia dolgozni, ha sikeres azt is, ha kevésbé sikeres azt is, hogyha abszolút nem sikeres azt is. Mert jön egy következő pillanat, akkor amin változtatnom kell, megnézem, mi az, amiben hibáztam, mi az, amit rosszul csináltam, milyen alaphelyzetet vettem föl, hova helyezkedtem, a lövő hogyan mozgott, hová tette a lövőjátékos a kezét, milyen mozdulatot írt le a labdával, honnan hová ugrott, hová került a védő mindeközben, segítette nekem, korábban elmozdultam el, tehát nagyon sok aprólékos összetevője van, és hogyha ezt a kapus képes elemezni és gondolkodni, akkor előre fog lépni. Na most ez, így gondolom, már gyerekkorban is látható. Ki hogyan mozog a kapuba, mennyire ambíciózus, mennyire dinamikus, mennyiben hiszi azt elő a mozdulataiban sugalva, hogy ki akarja azt védeni. A Romayer mondta egyszer, hogy ő világéletében 110%-os intenzitással dolgozott. Mégsem fogott meg minden lövést. Tehát hiába dolgozott mindig koncentráltan, hibák adódnak. Ezért vagyunk földi halandók. De a hibákat, vagy a pontatlanságokat, ezt a minimálisnak kell szűrni, és lehetőleg az összes tevékenységet tudatosan kell formálni annak érdekében, hogy a visszaköszönő vagy újra ismétlődő helyzetekben felő tudjunk kerekedni. Ez, ha egy fiatal gyerek agyában lejátszódik, és ezt kintről észleli egy szakavatott szem, akkor úgy gondolom, hogy lehet belőle kapus. Utána egy dolga van, ez pedig a Thomas Rensson mondta annak idején, amikor egymás ellen játszottunk, a svéd válogatott kapusa, dolgozni, dolgozni és dolgozni. Most ez a faktor is hiányozható olykor. Mert gyakran azt gondolják az emberek, hogy ha már kétszer eltalálták őket, akkor ők nagyon jó kapusokká váltak. Holott addig a pillanatig, amíg a pályára föllép, egy dolga marad a kapusnak, hogy a Thomas Rensson mondta dolgozni, én még azt is hozzátenném, hogy tanulni.
Hogy látja egyébként, hogy állunk most kapusposzton? Azért, hogyha visszagondolnak, a szurkolók mindig tudnak az elmúlt évekből, évtizedekből akár több olyan válogatott klasszist is mondani, akik azért hozták a bravúrokat, vagy időnként hozták a meccseket, de hogy mögöttük akár most a következő generációkban ott vannak-e ezek a jövendő Pálinger Katalinjai, Mikler Rolandjai?
Nem akarok pessimista lenni, de vannak hiányosságok. Több gyereket szeretnék látni azokkal a jellemzőkkel, amiket az előbb felsoroltam. Ugyanis nem elég egy-egy embernek rendelkeznie ezzel a jellemző sorral, hanem soknak kell, hogy legyenek vetélytársak. Egyrészt az ellenfél kapujában, amikor játszunk a mérkőzésen, másrészt pedig azokon a megméretetéseken, ahol a válogatott összekovácsolódik. Legyen korosztályos válogatott, legyen felnőtt válogatott, ahol meg kell méretkőzni a másik versenytársal. Mert csak az fog majd eredményességet teremteni, és csak az fog majd előrevívő utat mutatni.
Bíró Imrét, a kapusedzői konferencia főszervezőjét hallották. Mára véget ért a hetes. Új műsorra legközelebb jövő kedden este 7:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.